Beaton Studio. Hello olvasó, sziasztok hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, ez a Lapoz könyves podcast 84. epizódja. Mit jelent egy irodalmi hős karakterébe belebújni? Mit jelent átélni egy klasszikus regény lelkét? Többek között ilyen, misztikusnak hitt témákról beszélgetek majd pályatársammal, Boka Jánosommal, azaz Wunderlich Józsival. Random rovatunk vendége aztán Szabó András csuti lesz, végül pedig egy ajánlással érkezem, hogy legyen közös nevezőnk a következő hétre is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Volt Bál, Boka, Gatsby, játszott Shakespeare drámákban és Dostoyevsky adaptációkban is. Klasszikus művek ikonikus karaktereinek bőrébe bújni, újra gondolva mégis pontosan átadni üzeneteiket, talán a legfontosabb színházi feladat. Wunderlich Józseffel, a Víg Színház színészével számtalanszor álltunk már egy színpadon, de a világot jelentőt ezúttal mikrofonra cseréltük, hogy arról beszélgessünk, miért fontosak és örökérvényűek a klasszikus irodalmi művek, mit adtak gyermekkorunkban és mit felnőttként. Pécsen születtél, sok gyerekes család tagjaként, hegedű művésznek készültél, de végül színész lett belőled. Röviden, hogy alakult ez az út?
Hát a főmért földkövek azok voltak, hogy édesapám hegedült magától, tehát megtanult saját magától hegedülni, meg több hangszeren is játszott, furujázott is, énekelt két pécsi kórusban, anyukám meg zongoratanár, szintén Pécsen, és nálunk mindenki tanult valamilyen hangszeren, és akkor én nekem a hegedű tetszett. Jártam zeneóvodába 3 éves koromtól, ami egy külön intézmény volt, aztán Burkus Magdi néni volt egyébként a külön intézmény maga, Burkus Magdi nénitől rengeteget tanultam, aztán szerencsére ő is maradt a szolfés tanárom 6 éves korom után is a zeneiskolában, és aztán 14 éves koromig ez így megmaradt, hogy a hegedülés az a fő vonal az életemben, mellette nagyon erősen kacsingattam a foci irányába, de végül is úgy voltam vele, hogy láttam, hogy Yehudi Menuhin még 67 évesen is milyen gyönyörű, és milyen gyönyörűen hegedül. És focistát még nem láttam 67 évesen, aki gyönyörű és gyönyörűen hegedül. Úgyhogy maradtam a hegedűnél. És akkor 14 évesen felvettek a Bartók Konziba, ide Pestre. Onnantól kezdve elindultam a lejtőn. Nem viccelek. Hát akkor nagyon erős volt bennem az elhatározás, hogy megvalósítom édesapám és a szüleim álmát, mert édesapám pont akkor halt meg, amikor én nekem döntéshelyzetem volt, hogy akkor most jövök-e a Bartók Konziba, vagy maradok Pécsen, és végül is jöttem, és úgy voltam vele, hogy akkor mindent egy lapra föltettem, és akkor egy kicsit túltoltam így a zenélést. Nagyon sokat zongoráztam, és akkor 16 évesen sikerült elrontanom a kezemet. Szétvertem zongorán, és onnantól kezdve annyi szabad energiám lett, hogy muszáj volt valami más foglalkozás után is néznem, meg hát elkezdett világossá válni, hogy nem fogom tudni úgy csinálni a hegedülést, ahogy szerettem volna előtte, vagy ahogyan álmodtam róla, vagy amennyire vágytam rá. Így jött az, hogy elkezdtem énekelgetni, elkezdtem zenés színházzal foglalkozni, és akkor szépen lassan így megvoltak a pontos állomások. Először mondta egy énekes a konziból, hogy egyébként ez nekem jól megy, szerinte én ezzel foglalkozhatnék komolyabban. Elmentem a Társulat című tehetségkutatóba, mert nagyon szerettem az István a királyt. ott találkoztam olyan mesterekkel, énekmesteremmel, Károly Katival, Novák Petivel, akik aztán abba az irányba tereltek engem, hogy nekem talán érdemes mennem a színművészetire. És akkor szerencsém volt, pont zenés színész osztály indult Novák Eszter, Selmeci György.
És azóta már
fölvettek, és azóta igazából már együtt élünk.
És mellett, igen. Emlékszel, hogy volt-e olyan első pillanat, amikor egy szerepet átéltél színpadon, és megérezted, hogy ez több, mint egy játék?
Amikor legelőször történt velem ilyen olyan furcsa dolog, ami abszolút megmagyarázhatatlan, vagy akár utólag visszaidézhetetlen is, és leírhatatlan is, tehát hogy szavakkal nem is nagyon megfogalmazható, akkor én még egyáltalán nem tudtam róla, hogy ez olyasmi, mint az átlényegülés, mert még semmit nem tudtam a szakmáról. Tehát teljesen öntudatlanul és teljesen ösztönösen történt meg, és ez akkoriban volt 16 éves korom körül, amikor először elkezdtem kicsit több időt szánni az éneklésre, és nekem az első ilyen szélsőséges olyan élményem, amikor teljesen megszűnt körülöttem minden realitás, az a fényévtávolsággal történt meg. Egy kollégiumi nevelőtanár, aki akkor apám helyett apám volt már 2 éve, a Sábszki Attila, ő mutatta meg nekem, vagy ő mutatott nekem dalokat. Ott csináltunk ilyen zenés esteket, ahol voltak komoly zenei fellépések is, vagy műsorszámok is. Néha belecsempésztünk ilyen zenés színházi előadásokból dalokat, és hát valahol Európában padlásból énekeltünk, szóval sokféléből, és akkor ismerkedtem meg a fényév távolsággal, és még azt sem, nem is ismertem a padlást se, még azt sem tudtam, hogy létezik olyan, hogy vígszínház, tehát hogy annyira nem voltam még képbe így Budapesten egyáltalán, csak így a Konzi és környéke volt meg, és akkor ő megmutatta nekem ezt a dalt, és én valahogy annyira erősen tudtam egyből csatlakozni ahhoz az elképzelt másik világhoz, ösztönösen, mert én nem akartam, vagy hogy nem volt semmi tudatosság benne, hogy ott álltam egy régi kollégiumnak a könyvtár szobájában, ami egyébként is ilyen elég régi bútorokkal volt berendezve, és akkor ott összegyűltek a kollégiumból diákok, tanárok, kollégák, ismerősök, és ebben a kis könyvtárszobában elénekeltük, vagy elénekeltem a fényévtávolságot, és így minden realitás megszűnt, és ilyen iszonyú furcsa érzés volt utána. Szóval abszolút katartikus volt.
És amikor először énekelted a Vígben, akkor eszedbe jutott ez a pillanat?
Nem, sajnos. nem, akkor egészen más jutott eszembe, mert az nekem egy nagyon hirtelen mély víz volt a padlás a Vígben, és amikor először játszottam, akkor hideg verejték és a rettegés volt a meghatározó, és úgy remegett a térdem, hogy alig bírtam lemászni azon a létrán, úgyhogy ott minden pillanatban arra koncentráltam, hogy el tudjuk játszani végig az előadást, mert annyira izgultam. Hát életemben azt hiszem, akkor álltam először a nagy színpadon. Aztán sikerült egy ilyen nagy főszereppel.
Azóta viszont már rengeteg szerepet játszottál, és sok regénynek játszottad fontos hőseit, többek között Pál utcai fiú, Bűn és bűnhődés, Háború és béke, Félkegyelmű, a Nagy Gatsby. És az lenne a kérdésem, hogy mivel másabb egy regény hőst játszani, mint egy alapvetően drámára írt hőst játszani, szerinted?
Nem tudom, hogy egyáltalán van-e egy jól megfogalmazható különbség a kettő között. Számomra épp úgy tud akadály is lenni egy regény, mint ahogyan segíteni is tud. Volt olyan szituáció az életemben, eleinte mindig úgy voltam, hogy persze, hát regényadaptáció az az alap, hogy minimum 2-szer átrágom magamat a regényen, a részletein, elemzem, figyelem, analogizálom a szerepeket, a szereplőket, kiemelt figyelemmel vagyok nyilván a saját szerepem irányában, de valahogy engem eleinte ezek mindig akadályoztak. Mindig azt éreztem, hogy aztán valahogy az adaptáció az mindig valahogyan mást domborít ki belőle, mást tart fontosnak, mint amit én, és olyankor mindig azt éreztem, hogy én nem tudom azt megmutatni abból a szerepből, ami nekem abból a regényből mondjuk a legfontosabb lett volna. És hát ilyenkor nyilván főleg kezdőszínészként nem kezdesz el vitatkozni se a rendezővel, se a dramaturga, se senkivel, hogy már pedig ezt én ebből ezt ki akarom domborítani, és hogy azt a részt azt miért húztuk ki belőle, vagy miért nem tesszük bele. Szóval ebből a szempontból, hogy próbafolyamat szempontjából nekem mindig egy kényesebb ügy a regény adaptáció, mert szerintem egy regényt könnyebb többféleképpen súlyozni. Ugye egy regény, mondjuk főleg, hogyha ugye sok száz oldalas, akkor nagyon, nagyon érzékeny dolog, hogy mi az, amire hangsúlyt fektetünk rá, és egy 3 órás előadásban mindenképpen ki kell választani belőle egy fő szálat, hogy mi az, amit el szeretnénk mesélni belőle. Számomra egy drámánál ezek bizonyos szempontból egyértelműbb dolgok, és nekem izgalmasabb az a része egy drámánál, hogy van egy mondatom, és abból a mondatból kell nekem visszafejtenem, nekem kell kitalálnom, hogy mi minden van mögötte, hogy mi minden történik azzal az emberrel előtte, hogy miért mondja ki azt a mondatot abban a helyzetben. Ez ugye egy regénynél legtöbbször, vagy elég sokszor le van írva, vagy a leírásokban szerepel, hogy milyen a hangulata annak az estének, hogy kik vannak ott, hogy azok részletesen nagyon sokszor le vannak írva hosszan, például Dostojevszkinél is, és azokat nagyon nehéz sokszor megvalósítani egy az egybe színpadon. Ehhez képest egy drámánál sokkal szabadabban is tud szerintem szárnyalni a színésznek a fantáziája is, de szerintem a rendező fantáziája is szabadabb tud lenni, de az biztos, hogy én szabadabbnak érzem magam, azt hiszem, hogyha drámát játszhatunk.
Van már körülbelül 400 közös előadás a hátunk mögött, és az utóbbi 6-7 évben azt hiszem minden szerepedben láthattalak. Engem megkérdeznének, akkor azt mondanám, hogy te Bálból és Boka Jánosból vagy összerakva, mint Wunderlich Józsi. Mit gondolsz erről?
Jól esik. Jól esik, mert mind a kettőt nagyon szeretem, és közben nagyon két nagyon, nagyon más figura. Közben szerintem mégis van valami, ami összeköti a kettőt erősen, és az a hit, az önmagába vetett hit, vagy az abba vetett hit, hogy amit és ahogyan ő csinál, azt abban a szituációban csak ő tudja megtenni, vagy úgy megtenni, ahogyan meg kell. Ez nyilván egyel meseszerűbben domborodik ki a Pál utcai fiúknál, hogy ő neki ezt a vezető szerepet, ezt magára kell vállalnia, illetve magára veszi ezt a felelősséget, amit rábíznak a srácok. A Bálnál egyel bonyolultabb a helyzet, mert ő valahogy Bál az egész világnak a fájdalmából táplálkozik szerintem. Ő minden, ami körülötte és az életében szörnyűség történt vele, vagy történik vele, az ő mind-mind abba forgatja bele, hogy ő hisz abban, hogy ő a saját fájdalmán keresztül az egész világnak a fájdalmát meg tudja fogalmazni, vagy ki tudja fogalmazni magából a költészeten, a verseken, a dalokon, a zenéken keresztül. És szerintem nagyon, nagyon mélyen hisz abban, hogy egy kicsivel elviselhetőbb lesz attól a világ, hogyha ő kimeri mondani ezeket a fájdalmas dolgokat.
Ide beindézném most Pilinszkit, és nem csak mert idén lenne 100 éves, hogy azt mondja, hogy az életünk legnagyobb problémái abból adódnak, hogy ha felteszünk magunknak egy kérdést, akkor arra lehet, hogy válaszolunk, de az megint felvet egy kérdést, és arra lehet, hogy megint válaszolunk, de egy idő után megunjuk, és nem jutunk el addig a kérdésig, amire nincsen válasz. Mert azon a kérdésen való gondolkodás az, amire még nincsen válaszunk. És akkor egy riporter visszakérdez, hogy tehát János, akkor a gondolkodás tulajdonképpen a semmin való gondolkozás? És azt mondja a Pilinszki, hogy hát igen, de azért ez egy nagyon jól körülhatárolt semmi. Ezt úgy szeretem. Visszatérve hozzád, amikor az élet ilyen nagyobb kérdéseket küldött feléd, akkor voltak olyan irodalmi vagy olvasmányos élményeid, amik választ adtak helyetted erre a kérdésre?
Nem. Nem, azt hiszem, hogy nem. Én utólag visszanézve 99%-osan abból táplálkozom a döntéseimnél, amit én gyerekkoromban tapasztaltam, vagy amit a családomból hozok, és amit apukámtól meg anyukámtól hozok. Nekem az egy annyira erős iránytű a mai napig, az az értékrend, amit én meg is tapasztaltam 14 éves koromig, hogy én nem is tudok szerintem, én nem is nagyon tudok máshogyan döntéseket hozni. Nagyon jó lenne, hogyha néha tudnék úgy döntést hozni, mint ahogy regényhősök vagy mesehősök, de valahogy soha nem képzeltem egyébként a saját életemet ilyen regényesnek. Se. Tehát, hogy én nekem mindig is bizonyos szempontból nagyon egyszerű és prózai vágyaim voltak. Én nekem nem szerepelt a vágyaim között se az, hogy ismert legyek, se az, hogy híres legyek, se az, hogy sok ember nézzen minden este, vagy hogy mit tudom én, minden este 1000 ember előtt játszak a Víg Színház nagy színpadán, és még akkor sem vágytam, vagy álmodtam erről, amikor mondjuk már színész szakra jártam az egyetemre. Én minden szituációban arra vágyom, mert megtapasztaltam az gyerekkoromban, és azóta is mindig azt tapasztalom, hogy nekem az okoz örömöt, hogyha van egy jól körülhatárolható semmi, amin gondolkozhatok, és azon belül egyet léphetek előre, saját magamhoz képest. És az az igazán nagy élmény nekem, hogyha tényleg valamivel úgy tudok foglalkozni, hogy nincsen ez a semmi, ez a körülhatárolható semmi, ez azért jó, mert hogyha egy körülhatárolható valamiben kell döntened, akkor ott valamikhez képest kezdesz el dönteni. Tehát ott már az van, hogy abban már közre játszik, hogy akkor de a másik hogy csinálja, de ő neki meg ennyi követője van, neki meg nem tudom én, fel lett töltve a szája, nekem meg kisebb a mellem. Nem kezdek el ezeken a dolgokon gondolkozni, az okoz igazi, mert az egyből eltereli a figyelmemet, és ezáltal az egész lényemet eltereli arról az útról, amin nekem haladnom kell.
Van szerepálmod?
Nincs.
Nincs. És van kedvenc drámád, amiben szívesen szerepelnél?
Nincs. Nem, máshogyan szoktam erre gondolni. Inkább arra szoktam gondolni, hogy most, hogy már egyszer-kétszer történt velem olyan életemben, hogy úgy álltak a csillagok, hogy egy előadásban igazán meg tudtam érkezni, és igazán ott tudtam lenni. Én egyszerűen csak arra vágyom, hogy ez még minél többször megtörténjen velem az életben, hogy úgy álljanak a csillagok, és ez egy csomó helyzetben egyáltalán nem lehet tudni, hogy mitől függ, vagy hogyan fog összeállni valami. Én sokszor elmondtam, hogy én rengeteget szenvedtem például a Pál utcainak a próba folyamata alatt is, és egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ez ilyen siker lesz, de hát voltak még olyan előadások az életemben, hogy a próba folyamat alatt még egyáltalán nem gondoltam volna, hogy a végére egyszer csak annyira meg tudok érkezni, hogy a teljes lényemmel ott vagyok aztán, vagy ott létezem.
És te a színmű után Pécsre kerültél, és Pécs után érkeztél a Víg Színházba, és viszonylag sok hős szerelmest játszottál, és most lehet hős szerelmesnek lenni?
Szerintem tudok. Amik most jönnek velem szembe szerepek, azok nem feltétlenül hőszerelmes szerepek, de ez nem is baj, mert abba is el lehet fáradni. De azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, hogy a szerelem az mindig aktuális lesz, vagy mindig aktualitás. Nekem a szerelem az mindig is központi kérdés volt az életemben. Tehát, hogy ha van, akkor minden oké, ha nincs, akkor meg semmi. Tehát, hogy ennyire. Én színpadon is úgy vagyok, hogyha egy szerepnél valamiért nem működik, vagy nem szerelmes, vagy ugye valami egészen más aspektusból mutat be egy szereplőt, akkor mindig alapvetően meg tudom fogalmazni azt a szerepet abból az irányból, hogy mi hiányzik neki az életéből, vagy mi az az érzés, ami neki hiányzik, vagy mi az a gondolat, az a vezérfonal, ami vezethetné őt egy úton, és nem találja meg, nem történik meg vele, vagy nem tud róla, hogy merre kéne elindulnia. Azt szerintem alapvetően meg tud határozni engem is egy ilyen szerepformálás közben.
Nemrég jelent meg első szóló lemezed a Skizó, és mégis az a címe, hogy Juhé, gyerekem van, vagy szeretnék bolondulásig, hanem egyébként a te pozitív értelemben vett bolondságodra nekem egy válasz, hogy az a szóló lemezednek a címe, és Skizó. De miért? Hogy csináltad ezt a lemezt, és miért ez a címe, és hogy voltál benne a dalszövegekkel, mik lették, vagy ezt hogy írtad?
Az az útkeresés határozta meg nekem ezt az anyagot, amiről beszéltünk már, hogy akkor is keresni kell, hogyha éppen azt érzed, hogy lehet, hogy nem is fogsz választ találni. Akkor is kérdezned kell, akkor is bele kell menned olyan gondolatokba, amik foglalkoztatnak, hogyha azt érzed, hogy még akkor is, hogyha azt érzed, hogy ez lehet, hogy teljesen meddő, vagy hogy tényleg egy nagy semmiben turkálsz.
Lapozz a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Hogy mit posztol a közösségi médiában, százezerek látják nap mint nap. De hogy mit olvas, azt már kevesebben tudták eddig. Random kérdéseimet ezúttal Szabó András Csuti influencernek teszem fel. Ha jól tudom, a nagyszüleidnek könyvkiadója volt, és az lenne a kérdésem, hogy mi volt az első könyv, amit a kezedbe adtak, és ennek kapcsán mesélnél egy picit a gyerekkorodról.
Igen, abszolút, nagyon jól mondod. Volt egy könyvkiadónk, sajnos múlt időben kell beszélnem róla, mert nagypapám közben meghalt, és a könyvkiadó ekképpen nem tudod üzemelni tovább. Nem vagyok benne biztos, hogy emlékszem, hogy mi volt az első könyv, amit a kezembe adtak, de az biztos, hogy Füzesi Zsuzsa rajzaival illusztrált mesekönyv volt. Erre nagyon határozottan emlékszem, mert hogy azon szerencsés emberek egyike vagyok, aki személyesen is ismerte Zsuzsa nénit. Én nagyon sokat voltam is nála, és nekem a gyerekkoromban azok a napok, hetek vagy hétvégék, amit a nagyszüleim társaságában tudtam tölteni, alapvetően nagyon más volt, mint amit mondjuk én általánosságban véve Csepelen tapasztaltam. Ez egy elég nagy kontraszt, ami egyébként a mai napig jelen van az életemben. Úgyhogy a mesekönyvek terén emlékszem, hogy nagymamám például mindig, amikor a Balatonon voltunk, akkor mindig saját meséket gyártott. De hogy nekem a fejemben mindig Füzesi Zsuzsa kerekedett rajzai voltak illusztrációként jelen, a piros posgás kis arcok. Aztán hatványozottan él az emlékeimben Csukás István Süssű a sárkánya, ugyanis azt is mi adtuk ki. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy én Csukás István Pista bácsinak tudtam hívni, és nagyon-nagyon sok időt tölthettem a társaságába. Ő volt az a személy, akinek feldobtál egy témát, és ő mondjuk két pohár bor társaságában olyan ízesen, olyan szerethetően beszélt, hogy most is belegondolva az embernek hidegrázása van, miközben veled beszélget erről. Tehát azt gondolom, hogy én a meséken keresztül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kaptam a nagyszüleimtől és a nagyszüleim közvetlen társaságában lévő emberektől, és az is biztos, hogy a jellemábrázolásomban ez elég markáns rész volt akkor az életemben, és nyilván ennek utózöngéit a hála jó Istennek a mai napig magaménak tudhatom.
És volt kamaszkorod környékén, vagy fiatal felnőtt korodban olyan nagy könyvélményed, amire úgy érezted, hogy meghatároz téged?
A Pál utcai fiúknak például a bandázása, a grund élmény, a területhez való ragaszkodás, Csepelen a beton tömbök között, erre például abszolút emlékszem, hogy számtalan alkalommal példa volt az életünkben, ha a kiközösítést van, akkor a ne legyél nemecsek, hogy egyébként én ebből a könyvből tanultam meg, hogy mennyire bántó, hogyha mondjuk valakinek a családnevét vagy keresztnevét ugye kisbetűvel írják le, ugye kisbetűvel a nemecsek. Tehát ez biztos, hogy példa volt az életünkben, és akkor, amikor mi ugyanúgy bandáztunk, mint a Pál utcai fiúknak a szereplői, akkor mi egyébként ebből a műből gyakran emeltünk át elemeket. A Hernek például a baráti bajtársiassága például abszolút meghatározó élmény a gyerekkoromból. Aztán talán egy picit idősebbként már Bulgakov Mester és Margaritája például abszolút ide sorolható. Annak picit inkább a több szálon futása, a futurisztikussága, ami meghatározó volt. Aztán érdekes módon átpártoltam a sci-fi és fantasy irányába. Ez megint csak a könyvkiadóknak köszönhető, ugyanis a Leslie Lawrence és Lőrinc László könyveket is mi adtuk ki. Így értelemszerűen én koromat meghazudtolva elkezdtem ezeket a könyveket olvasni. Az nekem akkor egy nagyon-nagyon nehéz olvasmány volt. De most, hogy beszélünk róla, nekem a képes biblia például szintén egy nagyon meghatározó élmény.
Második kérdésem az lett volna, hogy talán sokak meglepetésére reklámoztál egy bibliai témájú mesekönyvet a közösségi médiás felületeiden, és igen. Szerintem ez egy, én azt gondolom, hogy meglepő, ma már sajnos meglepő, de ugyanakkor szép és ilyen vállalós dolog volt, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy mit jelent számodra és a családod számára a hit?
Én nagyon hiszek abban, hogy a közösségi médiában igenis ezeknek ugyanúgy helye kéne, hogy legyen, és jelenek kéne, hogy legyen jóval nagyobb számban, mint amennyire ezt láthatjuk más médiaszereplőknél. Dolgozunk együtt egy alapvetően mesekönyveket gyártó cégnek, akinek az anyavállalata egy keresztény kiadó. És nyilván itt azért olyan könyvek is megfordulnak, amik alapvetően a hitről szólnak, és nyilván ennek apropóján az első között szereztük be a gyermekbibliát, és igen, a gyermekbiblia világnapján mi ebből olvastunk fel. Hiszünk, mindannyian nagyon hiszünk, és ahogy meséltem neked is arról, hogy mennyire meghatározó élmény gyerekkoromból a Biblia, és ezek az a fajta történet, amit én azt gondolom, hogy óvatosan, szerethetően szerintem már 2-3 éves korban egyébként lehet ecsetelni a gyereknek, és ennek egyébként nagyon jó feedbackje is van, hiszen nagyon sokszor van lehetőségem arra, hogy együtt aludjak a kisfiammal, és azért a kisfiammal mondom példaként, mert nyilván a kislányomnak hiába mondanék még a Bibliából bármit, hát nem feltétlen értené meg. Tehát a kisfiammal, amikor van szerencsém együtt aludni, akkor mindig olvasok neki. Nyilván, mint mondtam, hiszünk Istenben, gyakoroljuk is a keresztény értékrendeket egy bizonyos szintig, de egyébként ugyanúgy kiállunk a családos család mozgalom mellett, ha azt gondoljuk, hogy annak egyébként a mai modern társadalomban helye van, és ezzel egy időben nincs helye a kirekesztésnek más aspektusból történő szexualitással kapcsolatosan. Tehát hiszünk, de nem úgy gyakoroljuk a vallást, hogy annak minden pontját úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, de hiszünk, és nagyon fontosnak tartjuk a keresztény értékrendek jelentős százalékát.
Te focistának készültél, aztán végül is közgazdász lettél, egy ismert ember, és 11 vállalkozást irányítasz, emellett vannak két gyönyörű említett gyermeked. Neked jut időd most az irodalomra, vagy csak vágyakozva nézel a könyvespolcra mostanában?
Pont 2 nappal ezelőtt csoda folytán egyszerre aludt mindkét gyerek, és ez tényleg csoda, ha már a hit szóba jött. Nagyon nehéz összehangolni, hogy két gyerek egyszerre aludjon. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek kell megköszönni, de aki ezt elintéz, annak nagyon köszönöm. És kezembe került egy könyv, aminek irodalmi stílusát tekintve nagyon érdekes, mert egyszerre ötvözi például a hitet, és egyszerre ötvözi például a gondolkodásunk megváltoztatásának eredményét a mindennapi gyakorlatiasságodban. Tehát 12 oldalig jutottam, mert felsírt a kislányom, és ez azért nagyon jó, mert mint egy vészkürt, perceken belül riasztja a kisfiamat is. Úgyhogy én pontosan tudtam, hogy a könyvjelzőt ide beteszem. Nagy valószínűség szerint egy picit poros lesz, mire újra kinyitom a könyvet. De hogy ő például John O'Steele, és picit félve mondom ezt ki, de ő egy nagyon, nagyon híres bestsellernek az írója. Elképesztően érdekes a könyv első pár oldala. Úgyhogy ezt mindenképp szeretném majd folytatni. De kevés időm jut sajnos az irodalomra, kevés időm jut egyébként arra, hogy hódoljak az olvasás szeretetének, de elárulok most nektek egy titkot, hogy írtam egy mesekönyvet. Ami azért nem egy olyan egetrengetően nagy dolog, de írtam egy mesekönyvet, és szeretnék a köszöntőben nagypapámnak ebben köszönetet mondani, és nagyon-nagyon hiszem, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy ő ezt látja, és ő ezt tudja, és én ebben a mesekönyvben az irodalom e fajta szeretetét, amit nagypapámnak, egyértelműen nagypapámnak köszönhetek, ebben szeretnék egy pár sort írni neki. Majd, hogy nem azt mondom, hogy ebben a pár sorban szeretnék tőle elköszönni, mert sajnos nem még Magyarországon sem voltam akkor, amikor ő meghalt. És nyilván gyerekkönyvről beszélünk, és gyerektéma, tehát nem akarom, hogy ott mindenki sírjon az előszó előtt egy oldallal, de mindenképp szeretnék egy pár sort majd hozzáírni. De nem fogom elmondani, nem derül ki majd a mesekönyvből, hogy én írtam. Legyen meglepetés, hogy mi lesz majd a mesekönyvben, de pici büszkeséget érzek, hogy egy ilyen kreálmány kijött belőlem.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai ajánló rovatba pedig nem egy könyvet, nem egy filmet, nem egy zenét, nem egy alkotást hoztam, hanem egy alkotót. Ő pedig Michel Gondry. Sok fiatal keres meg azzal, hogy színész szeretne lenni, de semmi esélye sincs arra, hogyha nem veszik fel a színművészetire. És én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a színház az mindenhol ott van. Csináld meg a konyhából, csináld meg a pincébe, legyen először egy nézőt, ha nekik tetszik, lesz két nézőt, ha nekik lesz tetszik, lesz négy nézőt, és így magad köré lehet építeni egy színházat, ha igazán szeretnéd. Ugyanígy van a filmkészítéssel. Sokan azt mondják, hogy hát ez most már CGI filmek, meg ennyi kell, meg úgy, és Gondry nem szégyelte az utolsó 20 évét azzal tölteni, hogy kartonpapírokból vágott ki felhőt, dínókat, rakétákat, és ezzel összerakta szerintem az utóbbi évtizedek legszürreálisabb, legszebb, és talán az ember igazán fontos érzéseihez vizuálisan legközelebb álló filmeket. Az ő filmjei számomra mindig is sarokkövek voltak, és iránymutatóak, mind gondolatiságában, mind ahogy ő elkészítette őket. Tehát bár most már egyre többet mehetünk ki a szabadba kirándulni, de esti kutkózásokhoz nagy szeretettel ajánlom Gondry filmjeit. Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Becsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.